Ami megmaradt és mély nyomot hagyott, az egy elég durva kijelentés, ami elsősorban nekem szól, és nektek is. Azt mondja Jézus Krisztus, az én juhaim hallják az én szómat, és nem követnek mást. És ezen nagyon sokáig gondoltam, hogy miért nem halljuk, miért nem hallottam az ő szavát, hiszen a lelkembe, persze, hiszen kerestem, oly sok helyen kerestem, templomba, kegyhelyeken, sokáig kerestem. És ha ez volt, akkor miért nem hallottam? Miért nem hallottam az ő hangját? És egy durva kijelentés jött erre, hogy azért nem hallom Isten szavát, mert én vagyok az Isten, a saját magam Istene. Hát és ez nagyon durva. Nagyon-nagyon durva, de röviden is velősen ez az oka annak, amiért nem halljuk az ő hangját. És mit jelent az, hogy én vagyok a saját magam Istene? Hát az, hogy a kezembe veszem az irányítást, az én akaratomat akarom véghez vinni, az én igazamért harcolok, én akarok mindent megoldani. Hát ha mindent is én akarok, és mindenkin keresztül taposok, hogy az álmaimat is, a vágyaimat is, az akaratomat véghez vigyem, hát akkor oda már nem kell Isten, hát mindent én akarok megoldani, akkor egyszerűen Isten fogjon szólni hozzám, mikor én vagyok az Isten. Fú, ezt csináltam több, mint 40 évig, és nem láttam. Vak és süket voltam, és vagyok valamennyire, Isten tudja, hogy mennyire, de nagyon durva. Hát, akinek füle van, hallja meg, és ha alázattal fogadja, akkor talán fontolja meg ezeket a szavakat, és lehet, hogy más is ott bokott el, ahol én. Nem tudom, csak azt tudom, hogy élen tudtam, telbuktam, de keményen. Mindaddig, amíg én akarom irányítani, én harcolok mindenért, esélyem sincs, hogy a lélek, mely bennem szenved, a gyermek, mely bennem szenved, hogy meghallja az ő teremtője hangját, mert az én kurva nagy egóm az túl nagyra nőtt, és megnövi a gyermeket, a lelket. Hát, nagyon dugva, ez biztos. Szeretném veletek még ezen kívül az álmomat megosztani, mely nem ehhez kapcsolódik, de nagyon érdekes. Én hiszem azt, hogy nagy üzenete van, de nem teljesen értem. De ha az Úrnak úgy kedves, akkor megadja a megértést. Nekem vagy másnak, mit egy? Az éjszaka álmomban a szülői házban voltam, ahol gyerekkoromban felléptem, és azt láttam, hogy többen vannak ott, de csak egy ember volt ismerős, sőt, ő a férjem, a drága férjem, aki tavaly egy évvel ezelőtt hazament az atyához. A drága férjemnek a testvére volt, és azt láttam, hogy ül az asztalnál, és néz rám nagyon-nagyon-nagyon mérgesen, és szinte még olyan az kifejezéseket is láttam rajta, hogy így, mint mikor úgy valaki vicsorítja a fogát, tehát nagyon nagy haragot láttam benne irántam. És tudtam azt az álomban, hogy azért haragszik rám, mert Istenre mertem bízni az életünket, a drága férjem földi életét, mert sajnos nekik is, és az Úr bocsásson meg, hogyha rosszul látom, de nekik is, és mi nagyon sokan másnak, csak az a fontos, hogy az ember testbe itt legyen. Mindegy, hogy a lelke mennyire szenved, az azon nem foglalkozunk, abba belerugunk. De testben itt legyen mellettünk, itt legyen velünk.
Hát,
én ezt másképp érzem. Mind a mellett, hogy testben nagyon-nagyon hiányzik. Mind a mellett a lelkemben az van, hogy az a legfontosabb, hogy a lélek hol van és hogy van, és minek után az atyám megmutatta, hogy megvidámította őt. Innentől kezdve boldog a lelkem. Boldog a lelkem, is hálás vagyok, sőt, nem is tudok eléggé hálás lenni. Azért, hogy a drága férjemet kivette ebből a, hát most nem mondjak csúnyát, de ebből a beteggé tett világunkból, melyet attól tettünk beteggé, hogy valaki csak akkor valaki, hogyha tesz le az asztalra, hogyha neki sok pénze van, ha tud házat építeni, a gyermekeinek autót venni, jó munkahelyre benyomni, sok pénzt adni neki, vagy céget átadni neki, hogy ő is minél vakabb, és minél távolabb legyen az Istentől, de persze ezt az ember nem tudja, az Istentől elfordult ember nem tudja. És ez a beteg világ, nem is a világgal van baj, velünk van baj, amit mi betegét tettük, ezt az egész emberi mi voltunkat azáltal, hogy olyan mércét állítottunk fel egymásnak, hogy aki azt nem tudja megugrani, abba belerugunk, azt lenézzük, azt odébb rugjuk. Igaz? Az útszéli hajléktalan az nem számít, ugye? Mert az úgyis büdös, meg koszos, meg részeg, meg minden. Az nem számít. De az, aki öltönyben van, és bűzlik a parfümtől, és szép mosoly van az arcán, és gyönyörű fogai vannak, hogy az állarc mögött mi van, ó, hát az nem számít. De külsőleg jól néz ki, hát őre fel kell nézni. Sőt, az ilyen kapcsolatokat ugye ápolni kell. Mert ki tudja, hogy majd mikor tudjuk hasznát venni. Ugye? Ez lenne az emberi szeretet, meg a tisztelet? Ez egy beteg, gondolkodás, egy beteg élet, amit csinálunk. És megnyomorítjuk egymást, és nem vesszük észre. És a drága férjem sajnos ennek próbált mindig megfelelni. Főleg a családjának megfelelni. Hogy ő is tegyen le az asztalra, ő is legyen gazdag. És neki ez nem sikerült. De tudjátok mit? Hálát adok a drága mennyei atyámnak, hogy neki ez nem sikerült. Mindamellett, hogy soha semmiben nem volt hiányunk. Az Úr mindent megadott, amire szükségünk volt. De nem engedte, hogy meggazdagodjunk, és hálát adok neki, sőt, nem is tudok elégszer hálát adni neki, mert ezáltal valamennyire megtartotta a lelkilátásunkat. Megtartotta azt a pislákoló lángot, hogy alkalomattán vissza tudjunk hozzá fordulni. És ennek a drága férjem, a drága apa nem tudott megfelelni. És Isten úgy látta jónak, hogy őt inkább hazaviszi, és hálát adok az atyának, hogy a legjobban döntött. Durva. Visszatérve az álomra, ez kis kicsikét eltávolodtam a témától, de ez is végül is hozzátartozik. Csak ugye ez nem az álomba volt. Hanem ez tény. Tehát az álom az úgy folytatódott, hogy ült az asztalnál, és láttam, hogy nagyon-nagyon mérges, és nagyon-nagyon haragszik rám. És én nem is mondtam, csak szavak nélkül valahogy azt adtam tudtára, hogy de hát apa itt van. Mert tudtam, hogy ott van. Hogy ott valahol mellettem, nem tudom, de hogy ott van. És mondtam, hogy apa itt van. És akkor felállt az asztaltól, és elindult abba az irányba, ahol apa nem volt. Apát nem láttam, csak tudtam. Tudtam, hogy itt van. És minden álomba, amit ad az Úr vele nekem, nem látom konkrétan, de tudom, hogy itt van. Érzékelem. A lelkem érzi. Na, tehát is ebben az álomban úgy volt, hogy felállt a sógorom az asztaltól, és nagy dühösen elindult felém, és hát felém lényegében, de abba az irányba ment, ahol apa van. És nem láttam tisztán, csak annyit, hogy mint hogyha ő rajta is a nagy dühét és a nagy haragját töltötte volna ki. Tehát, hogy nem szeretettel volt iránta, hanem mintha ilyen, nem is láttam konkrétan verekedésnek, de ilyen, mintha dulakodás lett volna. Tehát ezt érzékeltem, hogy így közeledett apához. És valószínű, hogy ez a benne maradt harag és értetlenség és fájdalom és mindennek a keveréke miatt láttam ezt. És annyit mondott, hogy apa most már itt marad. Mármint, hogy ott, ahol ő van, tehát, hogy itt marad, valami ilyesmit. Ezt nem teljesen értem itt ezt a részét, de az Úr tudja, hogy mit miért mutat. Majd, ha kell, akkor megértem. És ennyi volt az álom. És többször elmondtam még vele, amikor most nemrég volt egy éve, hogy hazament, olyan álmot adott az Úr vele, hogy egy helyen voltunk, és sok embert láttam, és a fiam még kicsi volt, és ott volt apa is. Ott volt apa is, és apa nem volt feketébe öltözve, de mindenki máson fekete ruha volt. És rajtam is, és a gyermeken is. És mint hogyha apa mondott volna valamit, mint mikor mikor így valaki arra buzdít, hogy álljunk fel, és imádkozzunk, vagy fohászkodjunk, vagy valami ilyesmit, de nem hallottam konkrét szavakkal. És akkor csak az volt, hogy felálltam, és láttam, hogy rajtam is fekete ruha van, és az összes többi embereken, akik még ott volt, de apám nem. És a fiam ott volt mellettem, picit távolabb, és megfogtam, és oda húztam magam elé, és utána pedig az összes ember, akik ott feketében voltak, mind oda körénk gyűltek. Ennyi volt ez a jelenet, úgymond, ez az álomkép. És a következő pedig az volt, hogy az álomban tudtam azt, hogy apa már nincs így fizikailag velünk, de mégis mindig azt érzékelem, hogy itt van, mert lélekben itt van. Hogy velünk van. És ott volt valaki, aki nem tudom, hogy ki volt. Lehet, hogy apa, vagy maga az Úr Jézus, nem tudom, de csak annyit tudok, hogy megöleltem az illetőt, és olyan érzéssel, vagy olyan szándékkal, hogy ahogy őt öleltem, mint hogyha apát ölelném is. És csak azt éreztem, hogy nagyon erősen meg szeretném ölelni, és éreztem, hogy akit ölelek, azt nem tudom olyan erősen. Mert mint hogyha nem lett volna olyan fizikai test, mint ami nekünk van, tehát amit úgy meg lehet szorítani. Tehát valami ilyesmi érzés volt, és ez is úgy apával kapcsolatos. És azt érzem a lelkemben, hogy ezzel az Úr azt mutatta meg, hogy újból és újból, persze, hogy apa él, nem fizikai testben, de apa él, és hiszem, és tudom. Hát, egy teljesen másik téma, amit még szerettem volna két szót szólni róla, ahogy az Úr adja, persze, hogy ugye az ünnep alkalmával, a húsvéti ünnep alkalmával egy ilyen videó jött elém, hogy a püspök kihirdette, hogy a városban tartanak ilyen Jézus, hogy is, Jézus kereszt halálának és szenvedésének emlékére ilyen keresztutat. És ezt abszolút nem akarom ítélkezően mondani, mert én is ezt csináltam nagyon-nagyon sokáig. De valahogy az jött fel ma bennem ezzel kapcsolatosan, hogy mi nyomorult, Istentől elszakadt emberek, miért emlék ünnepekre támaszkodunk? Hiszen Jézus nem hagyott itt minket, testben már persze nincs itt. Ő legyőzte a testet, és ő kapott egy megdicsőült testet, de ő lélekben van itt, És úgy csinálunk, mintha nem lenne itt, mintha nem tudna szólni, mintha nem tudna ő minket irányítani, mintha nem tudna szólni lélek által, és vezetve minket, hanem mi mindenféle ilyen emlék ünnepeket, meg az ő szenvedésének az emlékére ilyen keresztutat, meg mindenféle bohóckodást csinálni. Ez Istennek ez nem kedves. Miért emlékezzünk rá? Ő nem egy valaki, aki már nincs. Ő mindig is volt, van és lesz. És ő itt van. Akkor őre nem figyelünk? Csak a püspökre, meg a papra? Miért ilyen halott szertartásokat kell csinálni? És nem tűnik fel senkinek? Senkinek, hogy kurvára unalmas. Minden évben ugyanaz, minden évben ugyanaz. És nem történik semmi, nem változik semmi jó irányba. Hát vajon miért? Vajon miért? Mert nem engedjük az Úrnak, hogy ő vezessen. Sőt, nem is veszünk róla tudomást. Hanem hát majd, amit mond a püspök, meg amit mond a pap, hát azt kell csinálni. Nekik kell engedelmeskedni, tényleg? És akkor mi van az Úristennel? Azt mondja a Jézus Krisztus, veletek vagyok a világ végezetéig. Akkor miért nem neki engedjük? Hogy ő vezesse az életünket, hogy ő szóljon általunk, hogyha akar, ha akar használni minket. Ahhoz, hogy lelkek ébredjenek ebből a mély, sötét hazugságból, amiben vagyunk. És erre a mocsokra, erre a hazugságra ráhúzunk egy ilyen fehér, aranyozott, bíborozott, mit tudom én, milyen palástot, és orgonaszó, meg minden aranyozott, ugye? És akkor a bűnökkel mi van? Azt csak annyira valljuk meg, hogy hát igen, Uram, bocsáss meg az összes bűnünket, de melyikkel akarunk szembesülni? Melyikkel? Egyikkel se. Egyikkel se. Istennek befogjuk a száját. Jézus Krisztusnak befogjuk a száját. Sőt, tudomást se veszünk róla, hanem az ő emlékére ezt meg azt csináljuk. Emberek, ő él, ő élő és ható, és ő kijelenti a lelkünkben az igazságot. Hogyha mi vágyunk arra, hogy engedelmesek legyünk neki, nem a papoknak, nem a pásztornak, nem a püspöknek, akik csak feszítenek a pulpituson, nem. Ő egyszerűen akar minket vezetni. Egyszerűen. És úgy, hogy felhozza bennünk a mocskot, felhozza bennünk a bűnt, és azt mondja, hogy valljátok meg a bűneiteket egymásnak. Ez meg lett írva. A Bibliában is írott nyoma van. Valljátok meg a bűneiteket. A vallásban mi történik? A pap, aki atyának hívja magát, hivassa magát. Ő mikor tett bűnvallást az emberek füle hallatára? Mikor? Én nagyon sokat jártam templomba, de én egyszer se hallottam egyiket se bűnmegvallást tenni. Egyszer sem. Csak mantrázzák azt, hogy hát bocsáss meg a mi bűneinket, meg így, meg úgy. Te várjatok, és mi az, hogy gyónási titok? Isten mikor beszélt olyanról, hogy titok lenne a bűn? Hát a titok akkor el van ásva a szőnyeg alá, a sok mocsok. Isten nem ezt mondja, ő azt mondja, hogy valljátok meg egymásnak, egymás előtt. És ugye, mint már mondottam egyik videóban, hogy miért kéri ezt tőlünk az Úr? Nem azért, hogy megalázzon, hanem azért, hogy ez a nagyra nőtt egónk összetörjön, hogy a lélek nagyobb teret kapjon az életünkbe, hogy ezáltal tudja Isten megerősíteni a lelkünket, a lelket, amik vagyunk valójában, és hogy az ego az törettessen. Azért kell megvalljuk egymásnak egymás előtt, bárhol, akárhol a bűneinket. És a papok homlok egyenest mást beszélnek. Nem más ez a földi egyház, nem más, mint pénzmosoda. Ezt ők kitalálták, ráhúzták az ő hagyományaikat, Isten nevét felhasználva, és a Bibliában leírtakat is felhasználva, de persze nem értik meg, lélekkel nem értik meg, mert nem engedik, hogy a lélek szóljon a szívükben. Az el van hallgattatva, mert fontosabb a szertartás, az előírás, hogy engedelmességet fogadnak. De kinek? Kinek? A hierarchia csúcsának, nem az Istennek. Meg van fertőztetve az egész. Az egész meg van fertőztetve, és Isten nevét felhasználják arra, hogy létrehozzanak egy saját maguk kényelme alapján kialakított rendszert, és ebbe bevonják az embereket, amiből jó pénzeket csinálnak. De nem érdekel, leszarab a pénz, nem a pénz, pénz a lényeg. De ez nekik mint munka, mint pénz, pénz kereseti lehetőség. De meghazudtolják Isten szavát. Meghazudtolják, és nem azért mondom, mert ők rosszabbak, mint én. Nem. Csak a hazugságot egyszer már le kéne leplezni. És tudjátok mivel? Az Isten szavával. Az igazsággal. Azt, amit a lelkünkre helyez, akkor, hogyha vágyunk őt követni és neki engedelmeskedni. Hogy ez a rengeteg hazugság, amivel ámítjuk egymást, és hazudunk egymásnak, hogy egyszer már legyen megsemmisítve, hogy az igazság jöjjön a felszínre, az Isten igazsága, amit ő eltervezett a kezdetektől fogva. De mi mindent kicsavartunk önös érdekek miatt. Hogyha egy pap igazán Krisztus követője volna, akkor ő vállalna minden megszégyenítést, vállalná a bűneit. Nem takarózna, és nem mentegetőzne, hanem igenis vállalná. És a lélek vezetné, és nem a megszabott előírásoknak akarna megfelelni, hanem az Isten szavának, amit a lelkébe hall, hogyha vágyna rá. Csak hogy ez persze nem jár kényelemmel. Azzal a kényelemmel, amikhez ők vannak szokva. Ezért inkább ülnek a langyosfosban, és titeket is, és engemet is nagyon-nagyon sokáig ott tartottak. De mondom, még egyszer hangsúlyozom, nem azért mondom, mert ők rosszabbak, mint én. Nem. Nem, egyáltalán nem. Mert az ő bűnük az én szívembe is benne van. Az én bűnöm is, minden bűn itt van az én szívembe is. És csak az Úristen tudja, hogy mit, mennyit tudott eddig kitakarítani belőle. De vágyom arra, hogy minden mocskot is minden szemetet felhozzon, és igen, megvalljam országvilág előtt. Akkor is, ha szégyen, nem érdekel. Nem érdekel. Mert igazából a szégyen az akkor kéne minket érjen, amikor megcselekedjük. Nem amikor meg kell vallani, hanem amikor megcselekedjük. De szégyentelenül követünk el bűnöket. De aki Krisztust akarja követni, az igenis kell ezzel számoljon. Kell ezzel számoljon, hogy és eldöntse magába, hogy kinek engedelmeskedik, a lélek szavának, ami Krisztus szava a lelkében, ami sokszor kellemetlen. De élet van benne, és gyógyulás, a lélek gyógyulása. Hogy arra hallgat, tehát ezt el kell mindenki döntse, hogy a lélek szavára hallgat, vagy pedig a saját gondolataira, a saját akaratára. Ezt el kell dönteni. És ez a kettő közötti harc, ez az a harc, amiről Pál beszél, amit meg kell vívjunk, a belső harc, az én akaratom az Isten akaratával szemben. És ez is csak úgy működik, tehát Isten munkája ki ezt is belőlünk. Tehát mi csak annyit tudunk tenni, hogy döntünk valamelyik mellett, és hogyha Isten akarata mellett döntünk, akkor ő segít abban, hogy amikor az agy elkezd játszmázni, a sátán, ami itt van bennem, a fejemben, az én akaratom. Az, mikor elkezd játszmázni, hogy az Úr a lelkemben felhozza az igazságot, és esélyt ad arra, hogy kimondjam, elmondjam, hogy leleplezzem az én akaratomat, a sátán akaratát, ami öli a lelket bennem. Tehát ezt is ő végzi el. De hogyha az ember nem vállalja ezt a harcot, amely bent zajlik belül, akkor bizonyám, hogy kívül fog harcolni mindennel és mindenkivel, és a lelkével fog fizetni. Ez a kurva nagy igazság, amiről egyik pap sem beszél, se a püspök, se senki, csak feszítenek nagy díszmagyarba ünnepélyesen. De hol vannak a bűnök? Hol vannak azok a rejtett bűnök? És hogy ha ők, mint ilyen tömegvezetője, úgymond, akinek van lehetőség arra, hogy kiálljon a pulpitusra, vagy minek is írják, mit tudom én. Tehát akik sok ember előtt beszélhetnek, Hogyha ők vágynának valóban Krisztust követni, akkor ott kiállva 1000, 2000, 5000 ember előtt megvallná a bűneit. Megvallná a bűnét, azt, amit Isten felhoz a lelkébe, és megalázná önmagát, az ő akaratát, és az Isten akaratát emelné föl, a Krisztust. Akkor történnének gyógyulások az emberek szívében is, mert akkor az emberek is, valahogy kapnának bátorságot. Kapnának bátorságot is, és ezáltal az Úr elé el tudna indítani egy olyan folyamatot, hogy igenis az emberek szívébe, amit felhoz, hogy észrevegyék, hogy észrevegye azt, hogy nem beszél a testvérével 10-20-30 éve, és mindegy, hogy mi volt 30 évvel ezelőtt, kurvára nem számít. De fog kapni bátorságot, hogy felvegye a telefont, vagy elmenjen hozzá, és megkeresse, és annyit mondjon, hogy bocsáss meg, és megölelje, akkor is, ha ő a hibás, és akkor is, ha nem. Így történhetnének az igazi gyógyulások, a lelki gyógyulások, és ez volna az ünnep, emberek. Ez volna az ünnep, és ehhez nem kell semmi cicama, még főtsonka se. Semmi. Semmi. Mert akkor egy darab száraz kenyér jobban esne, mint a legfinomabb füstölt sonka, meg nem tudom micsoda. Jobban esne azért, mert a lélek levegőhöz jutna, lélekhez jutna, Isten lelkéhez jutna, élő vízhez jutna, ami gyógyítaná a lelkét, a régi 20-30 éves sebeket. Ez volna az ünnep, emberek, ez. Nem az, ami történik az egyházba. Cirkusz az egész. Cirkusz, ami történik, és az a legfertelmesebb, hogy Isten nevében. Mert ha nem Isten nevében csinálnák, akkor nem volna ekkora fertelmesség, mert akkor bohóckodnak, ameddig akarnak, s kész. De mindez Isten nevébe. Mindez Isten nevébe. Tehát fertelmesség, fertelmesség, ami van. Hát, akinek füle van, hallja meg. Sziasztok!